Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Igazi forradalmat csinálhattatok a kérdéseitekkel. Fordult Ferenc pápa a gyermekekhez május 25-én délután a gyermekek első világnapja alkalmából. A Szent Atya sok ezer gyermekkel találkozott a római olimpiai stadionban a gyermekek első világnapján. A rendezvényt a Kulturális és Nevelési Dikasztérium szervezte. Az ünnepséget több mint 100 hagyományos ruhába öltözött küldöttség felvonulása nyitotta meg. Érkezésekor a pápát az 5 földrész képviseletében 5 gyermek köszöntötte, mindegyik a saját nyelvén. A Szent Atya üdvözlő beszéde után a gyerekek kérdéseket tettek fel, melyekre a pápa válaszolt. Az idei világnap valójában kétnapos, május 26-án, Szent Háromság vasárnapján is a gyermekek ünnepéhez kapcsolódóan mutatott be szentmisét a Szent Atya a Szent Péter Bazilikában. Ferenc pápa a gyermekekhez fordulva elmondta: bennetek, gyermekek, minden az életről, a jövőről szól. Az egyház pedig, mely anya, gyengét szeretettel és reménnyel fogad és kísér benneteket. Kedves gyerekek, menjünk előre és örüljünk. Az öröm a lélek egészsége. Kedves gyerekek, Jézus azt mondta az evangéliumban, hogy szeret benneteket. Emlékeztette a gyermekeket a Szent Atya. A gondos óra program népszerűsítése, az idősek életminőségének javítása és a róluk való gondoskodás érdekében együttműködési megállapodást kötött a program megvalósításáért felelős Kormányzati Szolgáltató Központ NKFT és a Magyar Országos Horgász Szövetség Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos kezdeményezésére. A Kormányzati Tájékoztatási Központ a távirati irodához eljuttatott közleményében azt írta: a Magyarország legnépszerűbb jelzőkészülékes szolgáltatása és az ország legnagyobb civil szervezete közötti együttműködés új fejezetet nyithat a biztonság és a gondoskodás terén. A megállapodás értelmében a Magyar Országos Horgász Szövetség népszerűsíti a gondos óra programot a 65 év feletti horgászoknak és segíti regisztrációjukat. Vitézi Dávid főpolgármester jelölt szerint több bérvész szól az ellen, hogy Debrecenbe költöztessék a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot. Az LMP és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület által támogatott főpolgármester jelölt kőbányai sajtótájékoztatóján azt mondta: Lázár János miniszter témában tett javaslata hadüzenet a budapestieknek. Kijelentette: Budapest nem csak egy város, de a közlekedési hálózat és a turizmus középpontja is. Egy ilyen rangú múzeumnak pedig a fővárosban a helye. Vitézi Dávid szerint az intézmény Debrecenbe költöztetésével jócskán visszaesne a látogatószám, és a múzeum azt a közfeladatot sem tudná teljes mértékben ellátni, hogy iskolás csoportokat fogadjon, hiszen a nyugati-délnyugati országrészből egy nap alatt képtelenség a keleti városba és vissza eljutni. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. A korábbi napokhoz képest jóval kisebb számban, csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de a Dunántúl délnyugati részein és az északkeleti megyékben kicsi a csapadék esélye. A keleti szél csak kevés helyen élénkülhet meg, illetve zivatarok körül átmenetileg meg is erősödhet a légmozgás. A hőmérséklet hétfőn napközben 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma.
Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. május 27-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Fehér József és Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szerb Antaltól származik, és így hangzik: sosem kerül pénzedben, amiért igazán érdemes élni. A folytatásból azt tudhatják meg, hogy miért érdemes minket hallgatni. Hamarosan kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel várjuk Önöket a készülékek elé, ezután a nap verse hangzik el. William Blake az Isteni ábrázat című versét Jakó Beáta színművésznő előadásában Kardos László fordításában hallhatják. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, majd hírek, ezután Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Canterbury Szent Ágoston életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. 7:50-től Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, majd a napi mája és programajánló hangzik el. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok mindenkinek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal az SMA betegségről, vagyis a gerinc eredetű izomsorvadásról kérdezi dr. Bocán Judit neurológust, a Debreceni Egyetem neurológiai klinikájának egyetemi docensét Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hey, egy életen át az SMA-val a kezelés már elérhető, most a rehabilitáció a cél, szól az a közlemény, amit eljuttattak a szerkesztőségünkbe, és most ennek a hátterét szeretnénk egy kicsit boncolgatni. Kezdjük talán a legelejéről. Tulajdonképpen én kimondtam a kulcsszót ennek a betegségnek, a nevét SMA. Milyen betegségről, diagnózisról beszélünk?
Ez a betű szó, ez rövidítése a spinális muszkuláris atrófiának, tehát a spinális izom atrófiának. Ez egy úgynevezett motoneuron betegség. A motoneuron betegségeknek több válfaja van. Mostanában szintén a médiában megjelennek azok egyéb motoneuron betegségek, az ALS. Ez egy genetikailag öröklődő mozgató idegsejt betegség, ami egy progresszív izomtömeg elvesztéshez vezet, és éveken át, hosszú időn át progrediál, általában romlik, illetve attól függ, hogy milyen idős korban jelenik meg. Vannak súlyosabb formák, ezek már a születés után néhány hónapos korban mutatják a tüneteket, a kicsik nem tudnak jól mozogni, gyengébben köhögnek, nyelnek, sírnak, stb. Illetve hát a másik véglet az azok a felnőtt betegek, akiknek szép fokozatosan lassan gyengülnek, elsősorban a csípő közeli izmai, az alsó végtagi, majd utána a felső végtagi izma is. Gyakorlatilag izomsorvadásnak tűnik, de az izomsorvadások hátterében mind izomok, mind idegszál, tehát beidegzésok állhat, és az SMA az utóbbi csoportba tartozik.
Hogyha az előfordulásáról kérdezem, hát elsősorban felnőtt vonatkozásban, mert ugye tisztáztuk, hogy doktornő a felnőtt ellátásban dolgozik, akkor nagyságrendileg mit lehet elmondani, hogy Magyarországod a lakosságnak hány százalékát, milyen részét érinti ez a betegség?
Kevés százalékát érinti, bár ez a második leggyakoribb recesszíven öröklődő genetikai betegség, de a felnőttek, az összes betegből a felnőttek azok olyan kicsit több mint 10%-ot jelentenek, tehát elsősorban a gyerekellátásban jelennek ők meg, és hát összességében az országban százas, több százas nagyságrendű betegszámra kell gondolni, tehát nem tízezrekre kell gondolni, hanem inkább több száz betegre, esetleg maximum 1000 betegre.
A közleményből, az említett sajtóközleményből kiderül, hogy 2023-ban egy kísérleti jelleggel elindult az újszülött kori SMA szűrő program. Az imént azt mondta tanárnő, hogy a genetika az ugye egy fontos momentum ebben a diagnózisban. Azt jelenti, hogy ahol a családban előfordult, ott érdemes ezt a szűrővizsgálatot kérni?
Mindenképpen érdemes, bár ez egy recesszíven öröklődő betegség, tehát nem jellemzője, hogy a generációról generációra ugrik, de elképzelhető is vannak ilyen betegek, akiknél oldalágon szerepelnek betegek unokatestvéreknél, vagy távolabbi rokonoknál, mégsem ez a legjellemzőbb, tehát inkább össze-vissza jelennek meg ezek a betegek, és nem egyértelmű, hogy családokat lehetne azonosítani. Tehát szűrővizsgálatként ezt így kérni, nem tudom, hogy mennyire van mód, az biztos, hogy Magyarországon a közelmúltban elindult ez a szűrővizsgálat, és néhány beteget úgy tudom, hogy azonosítottak is. Ami nagyon-nagyon fontos, mert minél hamarabb kezdjük el kezelni, erre az újabb évek, az utóbbi években van egyre több adat, minél inkább szinte tünetmentes vagy tünetmentes állapotban kapják meg ezek a betegek az első kezeléseket, annál jobb a várható kimenetel.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban az SMA betegségről, vagyis a gerinc eredetű izomsorvadásról kérdezte dr. Bocán Judit neurológust, a Debreceni Egyetem neurológiai klinikájának egyetemi docensét, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán az M0-as autó csomópontjánál módosult a terelés, most a főváros felé tartó oldalon dolgoznak a 13-as és a 10-es kilométer között, melynek következtében a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. Nagy felületű burkolatjavítást végeznek az M31-es csomópontjánál, szintén az M3-ason, a 24-es és a 29-es kilométerek között a munkaterület a Budapest felé vezető oldalon található, ezért a főváros felé a belső sávon, valamint az ellenkező oldalra átterelt belső sávon lehet közlekedni. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sávra van terelve a forgalom. Fontos, hogy csomóponti zárás nincs, az M31-esre a felés lehajtás is biztosított. Távolabb, ugyancsak Gödöllő térségében a 33-as és a 35-ös kilométer között is aszfaltoznak a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. Befejezték a burkolat felújítást Füzesabony és Mezőkövest között, így a főváros felé tartókat a 119-es kilométer és a 111-es kilométer között már nem terelik át a szemközti oldalra. Fontos azonban tudni, hogy a 114-es kilométernél lévő Füzesabony csomópontban Nyíregyháza felől továbbra sem lehet lehajtani és a főváros irányába felhajtani. A 122-es kilométernél fekvő Mezőszemerei pihenő sem használható még a főváros irányába. Új terelést építettek ki Helyőkürt térségében, a főváros felé tartó sávokat aszfaltozzák, ezért a 162-es és a 168-as kilométer között a járműveket átterelik a szemközti oldalra, ahol irányonként egy-egy sávon lehet autózni. Fontos tudni, hogy a munkák idején a Nyíregyháza felől érkezők Helyőkürtnél nem tudnak lehajtani, illetve ugyanitt Budapest felé felhajtani sem lehet. A Vásárosnamény felé vezető oldalon, szintén az M3-ason, Polgár térségében is javítják a burkolatot a 171-es és a 174-es kilométerek között, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, így ott irányonként egy-egy sáv járható. A Polgár csomópont már mindkét irányban használható. Az M31-es autópályán a 7-es és az 5-ös kilométerek között a betontáblákat javítják, az M0-as autóút irányába tartókat sávelhúzással terelik. A 3-as főúton Gödöllő és Aszót között a 36-os kilométernél hídjavítási munkák miatt zárták le a félútpályát, a forgalom irányonként váltakozva jelzőlámpás forgalom irányítással halad. Szintén a 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót, a belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 116-os és a 119-es kilométernél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt sávelhúzással terelik a forgalmat. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Ember, a világ a két kezettől sír, egyikkel a kerted ásod, másikon a sír. A másik, tudod, bőven várhat rá. Építsd a kertet át tovább, s közben a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertet berepül, őrizd meg a csendet, s el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amerre az élet, arra menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze. Köszönöm. világból csak a sajátod érdekel. A szükség határát ritkán hagytad el. Azon túl szintén van világ. Gondolhatod, ott gondolnak rá. Értik, a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül,
Köszöntő. Reggeli magazin.
Nyáriasan meleg idővel indul a hét. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sok napsütésre készülhetünk, a gomolyokból csak néhol alakulhat ki rövid ideig tartó zápor, esetleg zivatar, néhol a Dunántúlon és keleten, északkeleten élénk lehet a keleti-délkeleti szél, a csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is a napsütés lesz túlsúlyban, de délután a Dunántúlon egy hidegfront hatására elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és itt feltámad az északira, északnyugatira forduló szél. Kora reggel 9-16, délután 23-29 fokot mérhetünk, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán már többségében a Dunától keletre alakulhatnak ki elszórt záporok, zivatarok a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk, a Dunántúlon kezdetben erős. A hidegfront nem hoz lehűlést, délutánra ismét 23 és 29 fok közé melegszik a levegő, keleten mérhetjük a magasabb értékeket. Csütörtökön sok lesz a napsütés, de elszórtan legnagyobb eséllyel észak-keleten ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok, a szél nyugatira, délnyugatira fordul, délutántól többfelé megélénkül. Ezen a napon 24-29 fokot mérhetünk a legmelegebb délutáni órákban. Orvos meteorológia, ma nem várható fronthatás és záporok, zivatarok is csak néhol alakulhatnak ki. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, de a meleg időben álmosságérzet, fejfájás, vérnyomás ingadozás előfordulhat. Reggel a peres, ködös nyugati és északnyugati tájakon átmenetileg az ízületi panaszok is felerősödhetnek. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok, így az érintettek ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt helyen. 11 és 15 óra között az UV-sugárzás erős, sokfelé nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem. Közlekedés meteorológia, ma főként nyugaton, északnyugaton peresen, ködösen indul a reggel, emiatt átmenetileg korlátozott látási viszonyok jelentkezhetnek az utakon, napközben az eddigiekhez képest jóval kevesebb helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A légmozgás csak helyenként csökkentheti kismértékben a járművek menet stabilitását, az alapvetően napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk fokozott óvatossággal, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, fokozatosan erősödő pollen terhelés. A perzsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakul, helyenként elérheti a nagyon magas szintet is. A csalánfélék virágporának mennyisége fokozatosan emelkedik, közepes esetenként magas szintet érhet el. A lórom és az utifű pollenje jellemzően alacsony, helyenként közepes koncentrációban lehet jelen. A fák közül a fenyőfélék, a bálványfa, a bodza és a hárs pollen koncentrációja az alacsony közepes tartományban alakul. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
William Blake, az isteni ábrázat. Irgalom, jóság, szeretet s béke. Hány tört imád küldöze boldog négy erény elé a földi gyász? Mert ez a boldog négy erény az Úr, szelíd atyád. És ez a boldog négy erény az ember, a család. Ember szívű az irgalom, a jóság földi test. A szeretet menny föld arcot ölt, s a béke földi meszt. Mert aki bármely ég alatt fohászkodik, szegény égi földi formátokat imádja négy erény. Zsidó, török, pogány. Szeresd az ember alakot. Hol békés irgalom lakik, az Isten lakik ott.
William Blake az Isteni ábrázat című költeményét Kardos László fordításában Jakó Beáta színművésznő előadásában hallották. William Blake rézmetsző költő 1757. november 28-án született Londonban, kispolgári családban. Három év kivételével egész életét a fővárosban töltötte. Rézmetszőnek tanult, majd mesterségét gyakorolta. Költeményeit maga illusztrálta, a versek és a hozzájuk tartozó képek legtöbbször szerves egységet alkottak. 1782-ben megházasodott, írástudatlan lányt vett feleségül, akit Blake megtanított rajzolni, sőt felesége a rézmetszetek kifestésében is jelentékeny részt vállalt. Férje halála után ő fejezte be a félbe maradt rajzokat. A század elején sorozatos csapások és kudarcok érték, felségsértési pert indított ellene egy Gorázda Dragonyos, 1809-es gyűjteményes kiállítása is sikertelen volt. Jellemének heroikus vonásai ezekben a nehéz években domborodtak ki, művészi elhivatottságának tudatában a közönnyel dacolva szinte életének utolsó pillanatáig alkotott. 1827. augusztus 12-én halt meg Londonban. Életéről többek között Chesterton írt, műveit többen feldolgozták könnyű zenében is, és az angol himnusz is az ő nevéhez fűződik. Legismertebb művei, profetikus könyvei és az ártatlanság és tapasztalás dalai ciklusa.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Nagy Norberttel, Zita királyné boldogalvatási ügyének viceposztulátorával. A svájci Bernben lakó, nagyváradi származású Nagy Norbert teológus ismét Rómában kutat és levéltári anyagot gyűjt Zita királyné boldogalvatási ügyéhez. Április 30-án kedden a szokásos heti szentmisén találkoztunk a Vatikáni Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában, majd a szentmise után megkezdett beszélgetésünket a rádió stúdiójában folytattuk. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Stúdiónk vendége Nagy Norbert, Zita királyné boldogavatásának viceposztulátora. Norbert nagyváradi származású, aki Svájcban, Bernben él, és hamarosan svájci állampolgár is lesz, és akivel tegnap, április 30-án, szerdán, a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában együtt imádkoztunk Zita királyné boldogavatásáért, és ennek az imának a Szent Péter Bazilikában különleges jelentősége van. Isten hozott Norbert, és kérlek, hogy mondd el, miért is különleges ez a közös imádság?
Nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is, és köszönöm szépen a lehetőséget. Ez az ima, amelyet tegnap együtt elmondhattunk szentmise keretében, hatalmas élmény volt számomra, katolikusként, magyarként és viceposztulátorként is.
Hozzá is kell tenni még azt, hogy a körülbelül 20-30 fős gyülekezet kis közösség egész Európát jelképezte. Magyarok voltunk, mondja, hogy a magyarok voltunk, de Európa, Nyugat-Európa különböző országaival, keletről, nyugaton, Magyarországról, Erdélyből, Párciumból, és így tovább, és valóban az egész Magyarország jelen volt akkor ott.
Valóban, Rotterdamtól Székelyudvarhelyig voltunk tegnap ezen a szentmisén, és különleges élmény volt. Azért is, mert most először hangzott el egy imádság Zita királyné boldogavatásáért, erre a szándékra, abban a magyar kápolnában, amelyben ő, mint utolsó apostoli királynénk, szintén már imádkozott. És ez egy óriási erővel bírt, hogy az első királyunk szobra mellett Szent István királyunk jelenléte és oltalmazó szándéka mellett ott volt Zita királyné, mint utolsó apostoli királynénk, negyedik Károly, boldog negyedik Károly királyunk hitvese.
Mielőtt még tovább mennék a kérdésekkel, visszaemlékezem arra, hogy itt több alkalommal is fogadtalak téged már Zita királynéről, röviden 2-3 mondatban foglalod össze az ő életét, és utána arra kérdezzek majd, hogy hol is tart most az ő boldogavatási ügye, és milyen feladatok állnak még előttetek.
Bourbon pármai Zita hercegnő 1892. május 9-én látta meg a napvilágot Észak-Olaszországban, Lucca közelében. 1911-ben kötöttek házasságot a későbbi negyedik Károly magyar apostoli királyunkkal, és így lett ő koronázásukat követően 1916-ban a háború idején apostoli királynénk. A boldogavatás 2004, amikor a IV. Károly királyunkat boldoggá avatta II. Szent II. János Pál pápa, már ekkor megfogalmazódott, hogy együtt kellene mindkét szent életű embert boldoggá, illetve szenté avatni. Ezért is történt meg az, hogy az egyház az ő házasságkötésük napját jelölte ki 4. Károly liturgikus emléknapjává októberben. A mi boldogavatási ügyünk, tehát a Zita királyné ügye 2008-ban indult el, ekkor kaptuk meg a Szentszéktől az engedélyt, és azóta nevezzük őt Isten szolgálójának.
Szent házaspárok közös tisztelete, illetve együttes boldoga szenti avatása az utóbbi időknek egyházi tapasztalata. 10 éven belül történt, Ferenc pápa szolgálata alatt, hogy a mindannyian számára oly kedvelt Liziói Kisszent Teréznek a szüleit együtt boldoga avatták.
Én azt gondolom, hogy óriási szüksége van az egyháznak és a világnak olyan példákra, amelyek azt mutatják, hogy nem csak a személyes kegyesség és a személyes életszentségben érhető el az élet teljessége Krisztusban, hanem közösségben is, és ami az egyházunknak a legszentebb és legalapvetőbb sejtje, a házasság, a család, hogy ebben is minden nehézség ellenére és minden kihívás ellenére el lehet jutni Krisztusban az életszentségre. És erre a példára nagyon nagy szükség van, különösen akkor, amikor a házasság intézményét és szentségét különféle helyről támadások érik, belső és külső támadások, és ezért van nekünk szükségünk példamutató életekre, házastársokra, akik nekünk is erőt adnak, hogy ezen az úton lehet érdemes és kell együtt járnunk.
Zita királyné hősies erényeit az egyház elismerte, éppen emiatt mondhatjuk Isten szolgálója. Ezek után következne egy nagy további lépés, egy csoda elismerése, aztán utána a bíborosi kollégium döntése és a Szent Atya jóváhagyása, hogy aztán őt az egyház boldogként elismerje. A viceposztulátornak, a posztulátornak egyáltalán a boldogavatási ügy előmozdítóinak óriási a feladata és a felelőssége. Norbert, oszd meg velünk, mik azok a mostani lépések, amelyeket úgy már világosan látsz. Hivatalosan van posztulátor is, de igazából itt a viceposztulátor, tehát a helyettes posztulátor végzi el a fő munkát te magad, hála Isten, jó nagy szívvel és lelkesedéssel. Mik azok a feladatok, amelyek úgy most már világosak előtted, hogy ebbe az irányba lépni kell?
A legfontosabb feladat egy boldogavatási eljárás során, hogy az ő boldogavatásáért imádkozzunk, imádkozzanak az emberek. Ezért volt, visszatérek röviden a tegnapi élményre, számomra megrendítő és egy nagyon szép élmény, hogy Szent Péter sírja mellett közvetlen szomszédságában imádkozhattunk. És ez az ima, ez összeköt bennünket Magyarországgal, összeköt bennünket Franciaországgal, ahol elindult a boldogavatási eljárás, Ausztriával és a világ különböző pontjával, és hát természetesen itt Olaszországgal, ahol itt Rómában is havi szinten imádkoznak 4. Károly szenté és Zita királyné boldogavatásáért.
Mit tudnál kiemelni Zita királyné életéből, ami a mai embernek a szívét is megérinti? Igen, igen, ebben tudok vele azonosulni.
Én azt gondolom, hogy ami rá nagyon jellemző volt, az az ő hűsége volt. Legyen az hűség a nemzetéhez, a családhoz, a hithez, az egyházhoz. És mi ma egy olyan világban élünk,
a párjához.
És természetesen 4. Károlyhoz, akit ugye nagyon-nagyon fiatalon veszített el. 4. Károly királyunk Madeira szigetén 1922. április 1-én számüzetésükben elhuny a spanyol nátha idején, annyira megbetegszik a király, hogy és nincs pénze az elüldözött osztrák császárnak is, császárnénak arra, hogy gyógyszeres kezelésben részesítsék 4. Károlyt.
Azért is jeleztem az ujjammal, hogy szeretnék itt hozzászólni, mert éppen csak kilábultunk a Covid-járványból. Emlékszem arra, hogy abban a nagyon is bezárt két szörnyűséges esztendőben az egyik legnagyobb viszonyítási pontunk, az utolsó nagy közös járvány volt az emberiségnek, ez pedig az első világháborút követő hatalmas nagy spanyol nátha járvány, körülbelül 20-30 millió ember vesztette világszerte az életét, tehát tulajdonképpen hála Isten, hogy most nem lett több, mint annak idején. Ennek a szörnyűségnek lett áldozata fiatalon a magyar király, és lett özvegyé az ő felesége.
Így van, aki ugye nagyon-nagyon hosszú élettel ajándékozta meg őt a Jóisten. 1989-ig élt, március 14-én tért haza teremtőihez, és jellemző rá, így ismerte mindenki, aki egész életében fekete ruhában járt. És ez a fekete ruha nem a szomorúságnak, és nem csak a gyásznak volt egyfajta szimbóluma az ő életében, hanem visszatérek a gondolatomra, a hűségnek a szimbóluma. A hűség negyedik Károlyhoz, akivel úgy házasodtak össze, hogy azt mondták, ez volt az ő jelszavuk, a mottójuk, hogy azért vagyunk egymás mellett, hogy egymást segítsük a mennyországba. Tehát nem csak kiki a maga életét, lelkiségét gondozza, hanem az egymásét is. Felelős vagyok-e a másik emberért? Felelős vagyok-e a másik ember üdvösségéért? Mi ebben az én feladatom? És ők ezt felismerték, hogy nem csak az önmaguk üdvösségéért felelősek, hanem a másikéért is. És ezért a hűség, ahogy említettem, természetesen nem csak a családon belül. A hűség jellemző volt az ő életére és szolgálatára, a világháborúk alatt, amikor különösen is az első világháború, még császárné és királynéként rengetegszer járt kint a fronton, kórházakat alapított, vagyonával próbálta segíteni a rászorulókat, az eleseteket, az özvegyeket.
És még talán nálunk Magyarországon is járt.
És még nálunk Budapesten is kórházat alapítottak, amely az ő nevét viselte, és azt gondolom, hogy különösen is odaállt azok mellé, akiket talán elfelejtünk egy-egy háború idején, ugye most is meghalnak a hadszíntereken, tízezrek, fiatal emberek, férfiak, és otthon maradnak az édesanyák, otthon maradnak a feleségek és fekete gyermekek.
Ruhában.
Fekete ruhában, kívül és leginkább belül gyászruhát viselő asszonyok és feleségek. És nekik is lehet példa, hogy minden sorscsapás ellenére Isten nem hagy el bennünket. Ez volt az ő rendíthetetlen hite, ami miatt ő sohasem mondott le erről a felelősségéről. Sokan szemére vetették, hogy nem mondott le királynéi pozíciójáról, vagy hát legalábbis a királynéi méltóságáról. És azt mondta, hogy nem azért nem mondok le, mert ez nekem egy jogi akadályt jelentene, hanem azért, mert engem felkentek királynévá. Olyan volt az a király felkenés Károly esetében is, és Zita esetében is, mint egy papszentelés. A püspök olajjal, krizmával kente őket fel.
Ami megmarad.
Ami megmarad, egy szakramentum, amelyet nem lehet eltörölni. Természetesen nem szentség, de mégis van egy olyan karaktere, amely beleivódott az ő életükbe, és ezért ebből származott az ő hűségük, életük végéig az emberek iránt.
Egészen konkrétan, Norbert, mik azok a feladatok, amiket meg is oszthatsz velünk?
Természetesen. Posztulátornak nagyon sok feladata van. Két részre oszlik az én működésem. Az egyik az anyagok gyűjtése. Ugye hosszú életet élt, ahogy az előbb is említettem, Zita királyné, és nagyon szeretett írni, levelezni. Napi szinten, délelőtt és délután levelezett, írt. Számos forrást fedeztünk már fel, ahol nagyon gazdag hagyatékra bukkantunk Zita királynétől származó levelekre. Itt, Rómában is. Ezért vagyok most is itt, hiszen a római levéltárakban, a szentszéki levéltárakban gazdag anyag áll rendelkezésre. Ezt kell most nekem a következő hónapokban feldolgozni, feltérképezni, és erről másolatokat készíteni.
Tehát egyrészt a római kapcsolat,
egyrészt a
levelezés akár a szentszékkel, de azért Bourbon pármai herceglánként egyrészt Itáliával, de főként akkor a francia királyudvarral tartott levelezést, azon kívül férjének a bécsi székhelyére gondolunk, illetve az ő magyar királyné mi voltára, tehát nagyon szerte ág az ő kapcsolatrendszere, és ez tükröződik a leveleiben is.
Ez teljesen így van. A leveleinek egy jelentős része a svájci Múri apátság levéltárában van, hiszen hál' Istennek sok mindenről fennmaradtak másolatok. Ez a munkánkat részben megkönnyíti. És ezekben a levéltárok, ebben a levéltárban például számos magyar főpapnak a levelét is megtaláltuk, amelyeket ugye, hiszen egy titokban zajló levéltári munkáról van szó, nem tudjuk őket publikálni. De jelzem csak a kedves hallgatóknak, akik akár történészi érdeklődéssel is bírnak, hogy a Zita hagyaték az messze túlmutat Zita királyné életéről. Folyóméternyi anyagot találtunk.
Halljátok, fiatal történészek!
Messze túlmutat, és folyóméternyi anyagot találtunk, természetesen Ottóra nézve, az ő fiára, kedves fiára, aki a trónörökös volt, leveleket Csernoh Jánostól, szinte az összes esztergomi érsektől, Mindszenty bíboros úrtól, és a többi, és a többi. És merem ennyit talán szabad nekem elmondani, és ezáltal nem sértek meg semmiféle titoktartási kötelezettséget, hogy nagyon gazdag anyagról van szó, és teológusként hozzáteszem, hogy teológiailag is egy érdekes anyagról van szó, nem csak történészek számára. Olyan leveleket is kézbe kaptam, amelyek Zita királynétől származnak, és például a II. Vatikáni zsinatot ő nagyon-nagyon komolyan figyelte, és többször leírta, hogy ő azt reméli, és azt várja ettől a zsinattól, hogy előmozdítsa majd a keresztények egységét, és az egyházak közötti szakadásnak eltörlését, és az egységnek a létrehozását. Tehát Zita királynő élete részben természetesen politikai felhangokkal volt megtűzdelve, ezzel együtt az ő életének a középpontjában az egyház és a spiritualitás volt.
Az ő gazdag és kiterjedt kapcsolatrendszerrel közül egy egészen kiváltságos. Tudnilik, Szent II. János Pál pápa azért kapta a születésekor a Karol Wojtyla nevet, mert
az ő szülei nagyon nagy tisztelői voltak Károly királynak, Károly császárnak, és erre IV. Károly tisztelőiként a család mindig visszaemlékezett, és ezért kapta fiatal Karol Wojtyla ezt a nevet, és ezt ő maga is újra és újra elmondta, hogy mennyi sokat jelentett számára egy olyan királynak a példája, aki a háború éveiben arra törekedett a trónra lépésétől kezdve, hogy a békét szolgálja. Ő megpróbálta azt tenni, amire ma is nagy szükség lenne, hogy kelet és nyugat között közvetíteni. Ezért ő persze sok ember és sok részről támadás érte. Árulónak nevezték a németek is, mások is. Tehát ő egy hídverő szerepet próbált betölteni, és ez mindig egy kellemetlen és hála nélküli feladat. De erre lenne ma is szükség, hogy hídverők legyünk.
Kettejük, a Szent Pápa és Zita királyné találkoztak is itt Rómában többször. Egyszer én is jelen voltam a Szentpéter téren egy nagy ünnepi eseményen, amikor a Szent Atya II. János Pál pápa maga mutatta be a híveknek Zita királynét. Tehát a pápa részéről egy nagy tisztelet élt, gondolom hasonlóképpen még inkább fordítva is.
Ez teljesen így van. Zita királyné, ahogy már említettem is, nem csak a levelezéseiből tudjuk ezt, de ő nagyon-nagyon gyakran próbált eljutni Rómába. Szent évek során mindig itt volt, különböző alkalmakat megragadva elzarándokolt Rómába. Fontos hozzátenni, hogy az számára a római tartózkodás mindig egy zarándoklat volt, és így voltak találkozói 12. Pius pápával, 23. Jánossal, 6. Pál pápával, sajnos 1. János Pállal nem jött létre találkozó, de 2. János pápával szintén. És ami még egy érdekesség, hogy bár 16. Benedek pápával nyilván bíborosként találkozhatott volna, találkozóra nem került sor, de 16. Benedek pápa egy személyes levélben nekem elküldte azt a visszaemlékezést, amelyet már gyermekként is újra és újra otthon a szüleitől hallott Bajorországban. És a szülei azt mondták, hogy ha a nácik ennyire nem szeretik ezt a Zitát, akkor csak egy jó ember lehet.
Ez egy meggyőző érvény. Befejezésül együtt imádkozzuk el Nagy Norberttel, Zita királyné ügyének a vicaposztulátorával azt az imádságot, amelyet Erdő Péter esztergom budapesti érsek, magyar prímás jóvá hagyott, éppen azért, hogy fohászkodjunk együtt közösen, mi magyarok, Zita királynénk boldog avatásáért.
Menjen, atyánk, te fiadnak, ami úrunk Jézus Krisztusnak megaláztatása által megszabadítottad a világot, őt pedig, aki király volt, de értünk szolgává lett, és odaadta életét sokakért, felmagasztaltad. Add jóságosan, hogy szolgálódat Zita királynét egyházad oltárain tisztelhessük. Benne a hitnek, a próbatételek idején is élő reménynek, és a te isteni gondviselésedbe vetett rendíthetetlen bizalomnak csodálatos példáját adtad nekünk. add, hogy férjével, boldog Károly királlyal együtt, a házastársak számára a hitvesi szeretet és hűség példaképe, a családok számára pedig a keresztény nevelés tanítómestere lehessen. Zita királyné minden nehézség közepette kitárta szívét az emberek, különösen is a legszegényebbek felé. Add, hogy ezért mindenki számára a szolgálat és a felebaráti szeretet példaképé válhasson. Közbenjárásának segítségével hallgass meg kérésünket.
Ezt Krisztus, a mi Urunk nevében kérjük.
Amen.
Kedves Norbert, hálásan köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
A nagy Norberttel, Zita királyné boldogavatási ügyének viceposztulátorával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jól kezdődik a mai evangéliumi történet. A Jézushoz érkező személy többféleképpen elárulja lelkesedését és jó szándékát. Elsőként azzal, hogy nem csak egyszerűen odalép, hanem oda siet Jézushoz, amely tetrekészségét jelzi. Az illető valamiféle sürgetést, erős késztetést érez magában, hogy egy számára fontos kérdésre mielőbb választ kapjon. Sietségéből megérezzük belső nyugtalanságát, amely a legfontosabb értékeket, a maradandó kincseket keresi. Másodikként arra figyelünk fel, hogy térdre borul Jézus előtt, és ezzel az alázatos cselekedettel elismeri, hogy önmagát mennyire kicsinek tartja. Leborulásában felismerjük a készséget, hogy elfogadja annak útmutatásait, akitől választ vár nyugtalan szívének kérdésére. Jó szándékának harmadik egyértelmű jele, hogy jó mesternek szólítja Jézust, azaz megadja a neki járó tiszteletet és elismeri tanítói tekintélyét. Az illető feltehetően nem tartozik Jézus tanítványi köréhez, mégis mesterének tekinti őt, akinek hallgat a szavára. Helyes szándékának negyedik jele, hogy az ember számára a legfontosabbal, az örök élettel kapcsolatban kérdezi Jézust. Mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy jól ismeri a törvényeket, és azok szerint él. Jó szándékához tehát nem fér kétség, lelkesedése határtalan, ezért még szembetűnőbb meghátrálása, távozása. A találkozás csattanójaként ugyanis kiderül, hogy gazdag ember, akinek nagy vagyona van, de ez a földi gazdagság akadályozza meg őt végül abban, hogy az örökké való javakra törekedjen.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 221-es, az Éneklő Egyház 578-as és 130-as éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 221-es, illetve az Éneklő Egyház 578-as és 130-as éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.